19. fejezet. Utolsó fenyegetés. Új Aberfloyban pedig azon a napon is szokott rendben folyt a munka. A távolban a dinamit töltények robbanása hallatszott, miközben föltárták a szénben dúsereket. Itt a bányás csákány és a feszítővas ütésén döngött, s mint darabokban tördelték a szenet. Amott a fúrók csikorogva fúrták át a homokkő vagy palák rétegeit. Ismét másfelől a föld alatti üregek sajátságos moraja búgott. A gép által hajtott légáram süvítve rohant át a szerelő folyosókon, míg azoknak fa ajtajai nagy lármával nyitott csak csapódtak. A mélyebben fekvő alagutakon óránként 15 mérföldnyi sebességgel robogtak a géperőtől hajtott csillevonatok, miközben önműködő csengetjük figyelmeztették a munkást, hogy közeledtükkor ideje korán az ecélból kivált üregbe húzódjék vissza. A szénemelő kosarak szinte szünet nélkül emelkedtek és süllyedtek a felszínen elhelyezett gépek óriási dobjai körül fonódó köteleken. A villamos áram teljes fényével világítja át Coal City minden részét. A bányaművelés a legnagyobb buzgósággal folyt. A szénerek bőven ontották kincsüket a kis csillékbe, melyek százszámra ürítették tartalmukat a szállítókasokba, a felvonóaknák fenekén. Az éjjeli munkások csapatát a nappali munkások csapata váltotta fel, és szakadatlanul folyt a munka órányi veszteség nélkül. Simon Ford és Mage ebédjük után lakásuk udvarán üldögéltek. Az öreg bányamester szokott pihenőjét tartotta, és egy pipa jófajta francia dohányt füstölt. A közben beszélgettek Nellről, legényi fiúkról, James Starrról és az éppen felszínen folyó kirándulásról. Hol járhatnak most? És ugyan mit csinálhatnak ebben a pillanatban? Hogy is maradhatnak ilyen huzamos ideig ott fent, anélkül, hogy a bányába vágyakoznának vissza? E pillanatban egészen hirtelen, rendkívüli nagy zúgás ütötte meg fülüket. Olyan formazúgás, mintha egész vizes is szakadt volna be a bányába. Simon Ford és Mage egyszeribe talpra szöktek. Ugyanakkor a Malcolm-tól vize duzzadva fölemelkedett, egy hatalmas tajtéktarajos hullám szökőárként a partnak rohant, és a cottage falain tört meg. Simon Ford alig tudta Mage-et a lakás emeleti részében magával rántani. Ugyanez időben pedig rémült kiáltás tört elő, és vízár fenyegette Coal City minden részét. A lakosok menekülni igyekeztek mindenfelé, még a tópartján magasra emelkedő palasztsziklákra is. Az ijedelem a tetőfokára hágott. Sok bányás család félőrülten az alagutak felé rohant, hogy azokon át a bánya emeleteibe juthasson. Viselkedésük ama hiedelmüket látszik tanúsítani, hogy a maga tenger szakadt be a bányába, melynek egy és más folyója egyébként csak ugyanaz északi csatorna alatt vonult el. Ez esetben mindent elborít a vízár, akármi tágas is, különben a bánya és Új Aberfolynak egyetlen lakosa sem menekülhet. Amikor azonban az első futamodók az alagút szájához értek, már szembe találták Simon Fordot, ki lakását szintén sietve hagyta ott. Megállj! Megálljatok, barátaim! Kiáltott feléjük az öreg bányamester. Ha a mi városunk pusztulna, és ha ennek pusztulnia kell, úgy hiába futtok. A vízár sokkal gyorsabb nálatok, és senki nem menekülhet előle. Az áradás azonban nem dagadt többi, úgy látszik, a veszedelem teljesen megszűnt. És mi történt társainkkal, akik a mély munkán dolgoznak? Riadtak fel a bányászok néványan. Azokat nem kell félteni, válaszolt Simon Ford. A munka olyan emeleten folyt, amely a tóvízénél magasabban fekszik. A beállt események az öreg bányamester nézetét igazolták, a víznek berohanása ugyan szörnyű hirtelenséggel jött. De amint a tágos bánya fenekén eloszlott, mindössze csak annyi változást okozott, hogy a Malcolm-tó vizét pár lábban magasabbra emelte. Coal City a veszedelmen túl volt, és remélni lehetett, hogy az áradás hova tovább a bányának még műveletlen fenék mélyedésein úgy lefut, hogy semmi áldozatot nem követel. Az áradás oka felől egyelőre tisztázatlanok voltak az elképzelések. Hogy a sziklaréteg valamely víztartója ömlötte a sziklaréseken át a bányába, vagy pedig valamely felszíni víznek medre szakadt be és úgy zúdult alá, a Simon és társai még nem tudhatták. Abban azonban senki sem kételkedett, hogy ez egy olyan baleset volt, ami nő a bányákba, hébe-hóba szokott előfordulni. Még az este azonban azt is megtudták, hogy hányadán vannak vele. A megye újsága leírta azt a különös eseményt, mely a Katrin-tónak volt szintere. Nell, Harry, James Starr és Jack Ryan, akik sietve tértek vissza a cottage-ba, megerősítették az újság leírását, egyúttal pedig nagy megnyugvással értesültek arról, hogy némi anyagi káron kívül más egyebet újjá Belfoy nem szenvedett. A Katrin-tó ágya tehát ilyen formán hirtelen beszakadt, vize pedig egy széles résen át a bányába zúdult. A skót ballada énekes legkedvesebb tavában, legalábbis annak déli részében nem maradt annyi víz, amennyi a tóasszony a szép lábait megfürözhette volna. Az egész tó néhány holdnyi pocsételvá zsugorodott össze, az átellenes partok közt, melyet a kiszáradt déli résztől némi földhát választott el. Micsoda nagy feltűnést keltette különös dolog mindenfelé. Jóformán első ízben esett meg, hogy egy tónak a vize úgy hirtelenjében mindenestől eltűnjön a földgyomrában. Nem maradt más hátra, mint az Egyesült Királyságok térképén egyszerűen törölni az eltűnt tavat, legalább addig, amíg közadakozás útján a tó száraz medrét esetleg újra vízzel megtölthetik. Mindenek előtt gondosan bedugaszolván annak összes részét, valamennyi szakadását. Walter Scott bújjában halt volna meg emiatt, ha ugyanis megéri ezt az esetet. Egyébként pedig a dolog igen könnyen érthető volt. A kőzetek különös geológiai elhelyezkedésének következtében a bánya ürege és a tófenék közt a másodkori rétegek csak csekély vastagságban nyúltak el, és ekként történt azok beszakadása. Bármi egyszerűnek és természetesnek látszott azonban ez a fenékbeszakadás, James Starr, Simon és Harry Ford mégis nem egyszer vetették föl magukban a kérdést. Vajon nem valamely rossz akarat műve ez? És egyre inkább növekedett gyanakodásuk, hát ha az a lappangó lény kezdi újra merényleteit, amelyekkel a gazdag bánya kiaknázását igyekszik megakadályozni. Pár nappal utóbb is épp e fölött folyt a beszélgetés a cottage-ban James Starr, az öreg bányamester és ennek fia között. Simon, szólt a mérnök, ám bár ez az eset olyan világosnak látszik, nekem van valami sejtelmem, ami mégis azt súgja, hogy ez is csak azoknak a dolgoknak sorába tartozik, melynek okát mi oly régóta, és egyre hiába keressük. Én is azon a nézeten vagyok, James úr, felelt az öreg bányamester. Mindamellett talán ön is helyeselni fogja, hallgassunk csak egyelőre felőle és tanakodásainkról, ne adjunk hírt senkinek. Ó, kiáltott fel a mérnök, előre tudom már ezeknek a mi tanakodásainknak a végét is. Na és mi lesz? Megtaláljuk a gonosztett bizonyítékait, de nem találjuk meg magát a gonosztevőt. Pedig kell lennie, viszonzál Simon Ford. De hol is tud úgy ellejtőzni? És ha még oly elvetemült is valaki, hogy juthat olyan igazán pokoli gondolatra, hogy szétrepeszti a tónak fenekét? Igazán végre már Jack Ryan-nel magam is azt kezdem hinni, hogy csak valami bányarém lehet az, aki ilyen módon akarja kezünkből kiragadni uradalmát. Mondani se kell talán, hogy ez és az ilyen tanakodások Nell távoltartása mellett történtek. Egyébként maga a lányka is szándékosan kezükre járt ebbe, és egész viselkedése bizonyította, hogy ugyanazok az aggodalmak foglalkoztatják, mint nevelő szülei. Szomorú arcán meglátszottak a lelkében folyó tusakodásnak nyomai. Bármint legyen is a dolog, azon határozatra jutottak, hogy James Starr, Simon és Harry Ford mindenek előtt a szakadáshoz mennek, és azt alaposan szemügyre veszik. Igyekeznek kideríteni a szakadásokat. Tervükről nem is szóltak senkinek, hiszen az előzmények ismerete nélkül James Starr és társainak nézete egyáltalán is érthetetlennek. Tulajdonképpen megengedhetetlennek látszott. Pár nap múlva mindhárman egy könnyű csónakra szálltak, amelyet Harry kormányzott. Megvizsgálták a sziklaboltozatok természetes oszlopait, amely sziklaboltozatokban a felszínen a Katrin-tó medre volt beágyazva. Vizsgálódásaik megerősítették sejtelmüket, a sziklaoszlopok dinamitrobbantás nyomát mutatták. Még láthatók voltak a feketedés nyomai, mivel az átszűrődés következtében a benyomult víz leszállott, és a vizsgálódás egészen az oszlopok aljáig terjedhetett. A tavat tartó sziklaboltozat részének beomlása emberi kéz előre megfontolt tettének bizonyult. Nem is kétkedhetni fölötte, szólt James Starr, és Isten tudja, mi történik, ha ízszakadás egy kis tó helyett a tengervizének nyit utat a bánya belsejébe. Úgy van, kiáltott fel az öreg bányamester. Legalábbis egy tengervizének kell lennie ahhoz, amely úr Aberfloyd el tudja önteni. Hanem igazán, bárki legyen is az a különös lény, ugyan miféle érdeke lehet, hogy a mi bányánkat így el akarja pusztítani. Valóban megfoghatatlan az, felel James Starr, valamit tolvajbandára se gondolhat az ember. Azok elrejtőzhetnek egy ilyen barlangba, üregbe, hogy aztán lopni, rabolni kicsapjanak a vidékre. De olyan dolgokat nem művelhetnek, amin őket mi egyre másra tapasztalunk. Aztán meg a három esztendő alatt már rég föllettek volna az ilyenek fedezve. Épp így nem lehet szó dugárusokról vagy hamis pénzverőkről, mint ahogy azt néhányszor gondoltam, akik itt tűznék jövedelmes mesterségüket, vagy a bányának terjedelmes üregeibe rejtegetnék dugáruikat, és a mi üldözésünktől tartanám. De hát nem azért hamisítanak pénzt, és nem azért visznek dugáruskodást, hogy szerzeményüket őrizgessék. Bizonyos, hogy itt valami kérlelhetetlen ellenség fogadozott új Aberfloyd vesztére, és bármi érdeke legyen is, egyre másra keresi, és minden eszköz jó neki, hogy gyűlöletét hűtse, és bosszút álljon rajtunk. Nyilvánvaló, hogy nyílt cselekvésre igen gyenge, ezért végzi hozzáférhetetlen rejtekében üzelmeid. De az a nagy értelmesség, amellyel merényleteit végrehajtja őt, valóban félelmes ellenségé teszi. Az is bizonyos, barátaim, hogy nálunknál jobban ismeri bányáink rejtelmeit, mert különben annyi kutatásunkat nem hiúsíthatta volna meg. Akármint van Simon, ennek szakértő embernek kell lennie, és egyáltalán nem tökkel ütött fejű. Minden tettéből kitetszik ez, és még inkább a módból, ahogy tetteit végrehajtja. Mondják csak, nem volt-e valaha valami személyes ellenségük? Nincs-e valakiük, akire gyanakodhatnának? Gondolkozzanak csak jól utána, mert van ám a gyűlöletnek olyan őrültsége is, amelyet semmi idő se képes higgadságra bírni. Ezért latolgassák végig, amennyire lehetséges, összes múltjukat el a legrégebbi időig. Ami itt végbe megy, az egy hideg, de türelmes őrültség dolgának látszik, és az önök múltjának valamely eseményében kell okának lennie. Simon Ford nem válaszolt. A becsületes öreg bányamester láthatólag előbb jól végig gondolta egész életét, aztán végre fölemelte fejét, és így szólt. Nem. Istenemre mondom, hogy sem mi, se én, soha senkit nem bántottunk. Nem hiszem, hogy akár egyetlen ellenségünk is lehetne. Ó, kiáltott fel a mérnök. Csak egyszer már akarna Nell beszélni. Igen, kérem Starr urat és önt, édesatyám, szólt Harry, hogy egyelőre maradjon köztünk úgy a titok, miként a fölötte való tanakodásunk. És kérem, hagyják legalább most békén szegény Nellimet is. Annyira tele van az aggódással, rettegéssel, és tudom, hogy szíve csak ezer gyötrődés közt folytja magába valami titkát. Ha hallgat, úgy vagy nincs mit mondania, vagy valóban kételkedik azon, hogy szabad-e beszélnie. Hogy szeret mindnyájunkat, az bizonyos. Azt megígérem én, hogy amint föltárja előttem, amit még most rejtegett, úgy nyomban tudtokra adom. Legyen, Harry felelt a mérnök, mindamellett Nellnek ez a hallgatása, ha ugyan tud valamit, mégiscsak különös. És amint Harry ellenvetésre készülne, hozzátette, legyél nyugodt, eszünkbe sincsen valamit az ellen szólni, hogy ki ma holnap a feleséged lesz. Sőt, aki késedelem nélkül azzá lenne, ha atyám is úgy akarná. Édes fiam, szólt Simon Ford, mához egy hónapra legyen meg hát esküvőtök. És ön James úr, szívesen lenne-e helyettes apaság, vállalná-e ezt? A lánynak. Rendelkezzék velem, Simon, felelt rám érnök. James Starr és két társa visszatértek a cottage-ba. Senkinek se szóltak vizsgálódásaik eredményéről, és az egész bányászvilág előtt a sziklaszakadás továbbra is megmaradt egyszerű balesetnek. Mindössze az történt, hogy Skóciában ezúttal egy tóval kevesebb volt. Nelly lassanként hozzászokott, és újra nekilátott a dolgokhoz. Az a felszíni látogatás kimeríthetetlen visszaemlékezésekkel járt. Annak azonban nyoma sem volt benne, mintha egész életében a felszínen folyó élet után vágyakoznék. Miként a kirándulás előtt úgy azután is szerette homályos lakóhelyét, ahol asszonyként fog tovább élni, mint ahogy élt gyermek és leány korában. Harry Ford és Nell közelgő egybekelése a közben nagy izgalmat okozott az új Aberfoyban. A cottage-ot a szerencse kívánatok szinte elárasztották. Jack Ryan sem volt az utolsó az övének elmondásában. Amellett gyanúba fogták, hogy valahol a távolban legszebb dalainak egyikét gyakorolja arra az ünnepre, melyen jóformán az egész Call City részt fog venni. Hanem aztán különös dologképpen annyi szerencsétlenség érte egymást új Aberfoyban az egy hónapi idő alatt, mint amennyi még soha. Úgy látszott, hogy Nell és Harry közelgő házassága a balesetek egész sorozatát idézi elő. A balesetek jobbára a mély munkánál fordultak elő anélkül, hogy annak igazi okára ráakadni lehetett volna. Így az egyik mély folyó ácsolását tűz pusztította el, s ott találták a gyújtogatónak lámpását. Harry és társai csak saját életük veszélyeztetésével oldhatták el a tüzet, mely az egész bányatelep elpusztításával fenyegetett. Más alkalommal egy akna omlott be az oldaltámaszok összedőlésének következtében, és James Starr megállapította, hogy az oldaltámaszok előzőleg el voltak fűrészelve. Harry vezette azon a helyen a munkát, el is temették az omladékok úgy, hogy szinte csoda mentette meg a haláltól. Néhány nappal azután az éppen önműködő csillevonat, amelyen Harry ült, valami akadály miatt kisiklott és felfordult. A kisiklás helyén egy keresztbe fektetett gerendát találtak a síneken. Röviden annyi dolog történt, hogy a bányászok között valóságos rettegés harapódzott el. Az előjáróknak egész lélek jelenlétükre szükségük volt, ha munkásaikat rá akarták bírni arra, hogy folytassák a munkát. De ez már mégis a gonosztevőknek egész bandája, ismételgette Simon Ford, és mi nem tudunk közülük kézre keríteni egyet sem. Újra hozzáfogtak a kereséshez. A megye rendőrsége éjjel-nappal talpon volt, de semmire se tudott menni. Mivel a merényletek különösen Harry ellen látszottak irányulni, ezért James Starr neki egyenesen megtiltotta, hogy a munkakörből egymagába valaha is távozzék. Így vigyáztak titkon Nellre is, aki előtt Harry kérésére egyéb iránt mind e bűnös merényletek elhallgatták, nehogy azok múltját idézzék fel emlékében. Simon Ford és Midge éjjel-nappal egész szigorúsággal örködtek fölötte, vagyis jobban mondva, tele aggódó gondoskodással. A szegény gyermek észrevette ezt, de nem ellenkezett, se egy rossz szót nem ejtett miatta. Rájött talán, hogy mikor így bánnak vele, az voltaképpen a javát szolgálja. Úgy látszik, hogy igen. Másfelől ő maga is úgy, a maga módja szerint örködni látszott mások felett, és csak akkor tért nyugalma vissza, ha mindazokat együtt otthon látta a cottage-ban, akiket szeretett. Ha úgy esténként Harry hazatért, egész a bolondságig menő örömbe tört ki, amit különben alig lehetett összeegyeztetni természetével, mely rendesen inkább tartózkodó, sem mind közlékeny volt. Reggelenként ő volt először talpon, és nyugtalansága minden délben megújult abban az órában, amikor a mély munka megkezdődött. Hogy a sok nyugtalanság végét érje, Harry már azt akarta, hogy egybekelésük minél előbb befejezett dolog legyen. Azt gondolta, hogy a befejezett dolgok lefegyverzik a már elkésett rossz akaratot, és hogy Nell is nagyobb biztonságban lesz, ha már egyszer az ő felesége lesz. Ezt a türelmetlenséget egyébként James Starr épp úgy osztotta, miként Simon Ford és Midge. Mindnyájan számították a napokat, és valamelyiket valami rossz előérzet fogta el. Be kellett látniuk, hogy az a rejtelmes ellenség, akit se megfogni, se legyőzni nem tudnak, valami mélyen érdeklődik, mint az iránt, ami Nellel történik, és szinte bizonyosra volt fogható, hogy Harry és a fiatal lány egybekelésének ünnepe újból valami merényletnek lesz okozója. Éppen egy héttel az egybekelés kitűzött napja előtt Nell valami rossz sejtelem ösztökélésére ismét elsőnek kelt, és épp ki akart lépni a cottage-ból, hogy ott kissé körül tekintsen. Alig tette lábát a küszöbre, amidőn akaratlan, rémült kiáltásban tört ki. A kiáltásra talpra szökött az egész ház, minden lakója és Mitch, Simon, Harry egy pillanat alatt a leány mellett termettek. Nell sápat volt, mint a halál. Alca eltorzult, és tekintetét kimondhatatlan rémület járta át. Pillantása szótlanul merően a félig nyitott ajtóra szegeződött, reszkető keze néhány sornyi írásra mutatott az ajtón, melyet az éjjel írtak oda, s melynek látása a lánykát egészen megdermesztette. Simon Ford, te elloptad tőlem régi bányánk utolsó szénmorzsáját. Harry a fiad ellopta tőlem Nellt. Jaj nektek! Jaj minnyájatoknak! És jaj egész új Aberfoynak! Aláírás. Silfax. Silfax. Kiáltottak fel egyszerre Simon Ford és Mitch. Ki ez az ember? Kérdezte Harry, miközben váltakozva hol atyára, hol a fiatal leányra tekintett. Silfax. Ismételte Nell kétségbeeséssel. Silfax. És egész testében remegve mormolány nevet, míg Mitch át nem ölelte őt, és szinte erőszakkal szobájába nem vezette. James Starr is odaérkezett közben. Újra meg újra elolvasta a fenyegető mondatokat. Simon! Ugyanannak a kéznek írása ez, mely nekem azt az ellentmondó levelet írta akkoriban a maga levele után. Silfaxnak nevezi magát. Felindulásatokban látom, hogy ismeritek őt. De hát ki ez a Silfax?